a hátakat, a rösszhátakat, a hátasabb részeket, mindenütt, ha gyep is volt korábban, felszántották, azokat a területeket tartották meg gyepnek, ahol nem lehetett nagy biztonsággal gazdálkodni. Ez sem mindent igaz, mert vannak a légi fotóim, ahol a légi folyómedek a szántókból gyönyörűen kirajzolódnak, de a tendencia ez volt, hogy a jobb helyeken rösszhátakon gazdálkodnak, egyfajta szolgáltatást teljesítenek azzal, hogyha az ő területükön visszatartható a belvíz, hiszen ezzel megemelik és stabilizálják a talajvízszintet, ami a magasabb térszíneken gazdálkodóknak is jó, sőt, nekik a jobb. És ez egy nagyon pozitív előremutató dolog, amit mondom, ebben az anyagban láttam, hogy most már kormányzati, illetve támogatási szinten, ami valahol az uniós fafejű bürokratákat is jelenti, megértették, hogy ezek élő rendszerek, itt nem szabad közgazdász vagy mérnöki aggyal gondolkodni csak, hanem egy kicsit figyelembe kell venni azt, hogy az élő rendszerek azok változnak, és minden mindennel összefügg. Tehát ami jó a magasabb térszíneken gazdálkodónak, hogy gyorsan elvezetni a vizet, az nem annyira jó a nagy közösségnek.
Nem vagyok a szántóföldi művelés ellen, bár természetesen azt tudjuk, hogy sokszor olyan helyre tervezték, vagy olyan helyet vettek el a természettől, ahol gabonát meg más növényt termesztettek az élelem miatt, illetve hát nem is az élelem, a pénz miatt. Ez volt a fontos. Az élővilág sokszínűségét pedig az adja, ugye, hogyha minden területen azt a dolgot hagyjuk, amit kell. Ugye a természet jobban tudja, hogy mi kell neki, mint az ember sokszor. Azt hagyni, és hogyha így mozaikos lesz az a terület, és nagyon szépen megélnek a növények hozzák a különböző állatokat, madarakat, meg stb. És akkor az élővilágunk, vagyis mi, az emberek leszünk gazdagabbak, én úgy hiszem.
Az elmúlt évek során találkoztam egy sok gazdát érintő problémával, hogy a szántóföldi művelés során, és itt a minden összefüggre próbálok kirukadni, hogy a szántóföldi művelés során a technológiák abba az irányba haladtak, hogy magát a szelves trágyázást azt elhagyták. Na most, aki vegyes gazdasága volt, tehát megfelelő mennyiségű szántó állt rendelkezésre, az, ha nem volt nagyon elvakult idézőjelben modernizáció hívő, hogy csak műtrágya, és akkor gyorsan tarlót rántok, műtrágyázok, hanem egy kicsit tradicionálisabb gondolkodás volt, ő felhasználta a szelves trágyát, beépítette a gazdálkodásának a folyamatába, viszont azok a, köztük mi is, azok a főleg állattartó gazdaságok, akiknél nagy mennyiségű szelves trágya képződött, de viszonylag kevés a szántó, komoly gonddal találkoztak, hogy hova helyezzék el a szelves trágyát. Ugyanis évszázadokig működött az a dolog, hogy a legelőkön súrlatással próbálták a legelő állat által elhulajtott szelves trágyát újra hasznosíthatóvá tenni a gyepteret számára, de a kaszálókat, ahol lehetett, ott a saját jószágát a termett tárgyával tárgyázták is. Na most természetvédelmi előírások meg vízbázisvédelmi előírások miatt, tehát a nitrát direktíva miatt beépítésre került, például a Natura 2000-es gyepek esetében, és a gyepek nagy része a Natura 2000-es, a szelves tárgyázás tilalma, kivéve az legelő állat által elhulajtott. És akkor ilyen a probléma, hogy fejlesztjük úgy az állattenyésztési ágazatot, itt a természet, tehát a legerőállatok által előállított trágyára gondolok, mert egy nagyüzemi sertés terepen előállított trágyában lehetnek olyan anyagok, olyan vegyi anyagok, ami nem kívánatos mondjuk egy gyepterten, de hova tegye? Tehát ez korláta annak a fajta állattartó tevékenységnek, ami természetközelibb, emberközelibb, egészségesebb élelmiszert állít elő. Ez az előírás, ez korlátozza azt, hogy ezek a gazdaságok fejlődjenek, hiszen ha eléri azt a szintet, amikor annyi trágyája termelődik, amit a saját szántókon vagy más szántóján, mert megveszik a trágyáját, el tud helyezni, akkor ütközik többféle, akár a nitrát rendelettel, akár a Natura 2000-es rendelettel. Tehát oda akarok kilukadni, hogy gyönyörű szép dolog az is, amit mi csinálunk, hogy a gyepek fenntartására, karbantartására, kezelésére tartunk állatokat. Jelentős gyepteretek vannak, és azok karbantartásához itt gondot okozhat az, hogy a trágyájukat hol helyezzük el, hogyha a szántó területe ez nem elegendő.
És tulajdonképpen a gazdálkodás az ugye modernizálódik mindenfelé, sőt, mi több, még az élelmiszer termelés helyett most már élelmiszergyártást szorgalmaznak, még egyes politikusaink is a műhúsra gondoltak. Akkor a műhús nem fog legelni, nem fogja rendbe tenni a környezetét, hanem inkább tönkre teszi. Gondolom, hogy ti erőteljesen amellett vagytok, hogy az ember egészséges táplálékot kapjon. Mert csak akkor kap, hogyha egészséges állatok adják a húst, nem pedig valamiből elkészített, nem tudom miből készített, de azok vegyszeres dolgok, nem?
Hát ez annyira igaz, hogy azt tapasztalom, hogy vannak az ismerősi körben, a tágabb ismerősi körben azért látok olyan tragédiákat, amikor egy-egy ember megbetegszik előtte, gyors kajákon, parizeren, ilyesmén is gyorsan kapjuk be, ilyesmén élt, és amikor közdik vele a diagnózist, és azt, hogy ez mi miatt következett be, akkor hirtelen közelebbi ismerőssé válik, mert elkezd ilyen dolgokról beszélgetni, hogy ti mit tartottok, hogy tartottok, mit tettek vele, és amikor kiderül, hogy tehát csak a nagyon szükséges esetben gyógyszerezzük a jószágokat, igyekszünk természetes körülmények tartani, ozonfokozókat, csak megelőző célból antibiotikumokat nem kapnak, hogy ez egy egészségesebb hús, akkor tágra nyílt szemekkel, hogy hát igen, ezt kellett volna enni. Tehát ez az a baj, hogy ebben a mai rohanó világban, illetve a pénzközpontú világban mindenki kapkod, rohan, és akkor áll meg és gondolkodik el, amikor már a baj bekövetkezett. Mi most próbálunk elébe menni, mert tehát a mi esetünk is az volt, hogy egy klasszikus példát szoktam mindig mondani, mi a szürke marhát, és gondom van a statisztikával például, hogy tinókat nevelünk 3 éves koráig, és akkor jön a ellenőr, hogy zubbikáink vannak, mert 30 bika van már, ami 3 éves, és mi van azokkal? Na, nézzük meg, hát nincsen nekik golyója, mert ők tinók, de 3 éves korukig a legelő karbantartáson dolgoznak. És akkor 3 éves korukban el tudom adni mondjuk 700 forintért kilónként őket, és akkor mondjuk 5 mázsa, de az már azért nagyon jó, az 5 mázsát elér, 5-7 az 350 ezer forint, és 3 évig a 3 teleltetés, a gulyásobb élete, minden költség rátevődik. Ugyanakkor, hogyha megfogadva idézőjelbe teszem a bölcs tanácsokat, és tartanánk valami intenzív húsmarha fajtát, akkor el tudnám adni 300 kilósan 1400 forintért kilóját, és akkor az majdnem ugyanott van.
1 évesen, 2 évesen, nem 3 évesen.
Az év őszén. És akkor hogy is volt az előbb, azt mondja, hogy 700x5, az 350 ezer, vagy 1400, az 3, az 420 ezer.
És évente.
Évente, és nem kell a teleltetéssel bajlódni. Tehát ez így, és az látszik, hogy emiatt voltak gondjaink, na most az, hogy a árbevétel, ha nem lennének a támogatások, ez az alaptámogatás, meg a környezetgazdálkodáshoz fűződő támogatások, akkor nagyon nagy bajban lennénk, és ezt a tevékenységet abba kellene hagyni, és nekünk is átállni. De amíg megtehetjük, addig próbálunk egészséges élelmiszert előállítani. Ez a gond, hogy leadjuk a vágóhídon ennyi pénzt, és nincs meg az a termékpálya, hogy ez a elváljon mondjuk a selejt Holstein Frisbee-k a borjaktól a boltokba. Most nagyon gondolkodunk azon, hogy saját termékfejlesztés, és akkor gyakorlatilag ezeket a termékeket, tehát szőke marhában hamburgerhús, fitnesshús, ami keresik, hogy illetve mondjuk a százlábú lenne a marha, akkor is el tudnánk adni a lábszárat, mert azt mindenki keresi, alig lehet rábeszélni. Hát alig lehet rábeszélni, a nyak legalább olyan jó pölkötnek, tehát át kell állni erre, és akkor azokat a vevőket kiszolgálni, akik valamilyen ok miatt, vagy amiatt, mert már ott a betegség, és próbál, vagy pedig olvasott, tájékozott ember, és úgy dönt, hogy megelőzi a bajt, és inkább vásárol ilyet, csak nagyon érdekes ezt az árat belőni, hogy a mi költségeink mellett valószínűleg nem a húsbolti árakon lehet ezt elérni, de erősen gondolkodunk egy termékfejlesztésen, sőt, már vannak kísérletek, tehát bekerült a Debrecen Egyetemre hús, amiből látszott, hogy a beltartalmi értéke azért igen jó, tehát ebbe az irányba próbálunk majd elmozdulni, csak hogy mondjam, nekem egy kicsit pontosan amiatt, hogy látom, hogy mikor kapnak rá az emberek, és milyen mennyire kétségbe esetten kapaszkodik minden lehetőségbe egy-egy beteg ember. Valahogy olyan rossz érzés, hogy most akkor ezen realizálja profitot valakinek a kínján, de a másik oldal meg az, hogy a rendszert fenn kell tartani, a dolgozóknak a mindenkori folyamatosan emelt minimálbért ki kell fizetni, tehát valószínű, hogy ebben az irányba próbálunk majd elmozdulni, hogy tehát nem leadni, és nem látjuk a végét, hogy hova jut, és azt se látja, aki veszi, hogy mit vesz, hanem kialakítani egy olyan termékpályát, amikor vannak ezek a termelői kosár, meg hasonló kezdeményezések, hogy pontosan tudja azt, hogy tőlünk vette, el tud jönni megnézni a tartási körülményeket, hogy ez az állat volt ebből a tenyészetből, és talán ezzel egy kicsit tovább lépünk abba az eszmeiségbe, ami a közalapítványé, tehát természetet, környezetet védünk, és ebbe az emberi egészség védelme is beletartozik.
Végig a fejemben járt, hogy ti egy non-profit közalapítvány vagytok, vagyis, hogyha valamiféle haszon keletkezik, az be kell fektetni, mégpedig abba a természetvédelembe, amiért alakultatok is, és ezt pedig fontosnak kell, hogy tartsa mindenki, hogy azok a területek olyanok legyenek, tehát a sokszínűség megmaradjon. Ezt már egyszer-kétszer mondtam, vagy említettük, és nektek pedig a feladat az, hogy akár ezzel a gazdálkodással rentábilissá váljatok, ne menjen tönkre, ne pusztuljanak el télen azok a szarvasmarhák, mert éhesek, mert nem kapnak enni, hogyha nem kezelitek azt a területet, és meg annak a pár embernek is munkát tudtok adni, akik talán már pásztorrá is válhatnak, mert hát azt is tanulni kell. Ugye? Van egy pár olyan ember, aki már pedzegeti, hogy mi a pásztorkodás.
Hát van. Az a baj, hogy fiatalok esetében nagyon nehéz olyat találni, mondjuk most éppen ott állunk, hogy emberfelvétel előtt is vannak jelentkezők fiatalok is, tehát érdekes ez, mert vannak emberek, akikben a pásztorromantika él egész az első pár, olyan esős napig, meg szeres napig, amikor kiveri az idő a területről, ott azért hamar véget ér a lelkesedés, és még mindig akadnak szerencsére olyan pásztor vagy jószág szerető dinasztiák, ahol a nagypapától, a dédpapától, az édesapától láttak egy példát, és ezt próbálják folytatni. Mondjuk nálunk is azért a munkarend nem az, mint ami a régi időkben volt, tehát itt nem együtt él a gulyás a gulyával, hanem egy hetet dolgozik, egy hetet pihenőben van. Tehát egy kicsit a mai kor követelményeihez alkalmazkodtunk, sőt céges mobiltelefonflottánk van, hogy egymást, illetve bennünket elérjék, de azért látom, hogy reggeltetés közben van, aki szolgalmasan az interneten is éri életét, tehát változik a világ, de ebbe a változásba ezt a szegmest látom, hogy azon kívül, hogy a mi gazdálkodásunk, állatállományunk fő célja nem a termék előállítása, hanem az élőhely kezelés, karbantartás, emellett tényleg nem szabad, hogy pocsékba menjen ez a természetes körülmények között előállított öko jellegű, mert a költségek miatt, illetve környéken vágó itt sincs, aki öko követelményeknek megfelelő vágást tudna végezni. Tehát olyan húst állítunk elő, akkor az ne kerüljön vissza a nagy üzemi húsok közé abba a körforgásba, hanem a saját pályáját befutva lehessünk büszkék arra, hogy ilyet is elő tudunk állítani. És az előbb mondtam, hogy nekem is, én is használom az internetet, jönnek fel a hülye reklámok, ami ilyen táplálék kiegészítő, olyan meg, ilyen csodacsepp, olyan csodacsepp, a rák ellen, a élelmeszer és a vércukor ellen, tehát mindenfélt látok, és egy kicsit az a kettőség van bennem, hogy nem akarok ebbe a varázslók sorába beállni, aki mindent ígér, az semmit se teljesít, csak a reményt adja el, de jó pénzért, illetve abba, hogy nem használjuk ki mások érdekében is ezekbe a jószágokba, a húsukba rejlő lehetőséget, hiszen, mint mondtam, ökominőséget állítunk elő.
Ugye egy csepp a tengerben még mindig az, még azok az emberek, akik egészségesen akarnak úgy élni, hogy tesznek érte. Úgy élek egészségesen, hogyha megelőzöm a bajt. A táplálkozással, mozgással, stb. Mondhatnám, hogy mi is kell, még pszichésen is rendbe kell, hogy tegye az ember magát. És tulajdonképpen kevesen vagytok, akik még ilyet akartok termelni. Mert a pénz az nem hozza azt a pénzt meg, mint hát elszámoltad gazdaságilag. Tehát nem éri meg becsületesnek lenni, vagy egészségesen termelni. Ezt a becsületes szót azért egy kicsit idézőjelbe teszem. Nem csalásról van itt szó, hanem a pénznek az egyszerű, úgymond gyors megtérülését akarják. Van-e remény arra, hogy azért egy bővülő, táguló kör lehetséges, vagy pedig hát a pénz az hamarabb elvisz mindent?
Tehát múltkor olvastam egy cikket, ahol az volt, hogy azt hiszem, hogy Németországban, nem tudom már pontosan hány száll, 10%-kal, 8%-kal csökkent a ökológiai termelés folytatóknak a aránya, amiatt, hogy a árak kezdtek közelíteni, tehát gyakorlatilag nem volt meg az az ár is, az az árelőny a ökotermékek javára, mint ami korábban megvolt, tehát kevésbé lett rentábilis ez a tevékenység. Nálunk viszont azt látom, hogy még felfutóban van ez a dolog, tehát azt hallottam olyanoktól, akik érdeklődnek ilyen jellegű termékek iránt, hogy inkább kevesebbet eszik, kevesebbet vesz, tehát ugyanannyi pénzből megveszi a kevesebbet, de ott tudja az eredetét, és tudja azt, hogy az egészséges táplálék viszont. Tehát azért a lakosságnak van egy része, aki nem tudja ezt a válogatást megtenni, mert a jövedelme olyan, hogy ezeket a silány élelmiszer ipar által előállított termékeket fogyasztja, de én azt hiszem, hogy nincs akkor, tehát a mi esetünkben, vagy akár a hasonló termelés folytatók esetében is nincs akkor a volumen előállított termék, amit ne tudna felvenni a piac, meg kell találni a vevőket, és ez valószínű nem abba nyilvánul meg, hogy valahol egy húsboltot nyitunk, hanem kihasználva a modern világ adta lehetőségeket, itt vásárlói kosár, internet vagy elektronikus úton történő kapcsolattartás, rendelés, és Olyat most is láttunk már, hogy mert én is ahogy böngészem az internetet, hogy gyakorlatilag hirdetik, és egész magas árakon tudnak eladni ilyen minőségű terméket, és gyakorlatilag látom azt, hogy felteszi az adott gazdaság azt, hogy ekkor és ekkor lesz vágás, és akkor lehet előrendelni. Aztán egyszer csak megjelenik, hogy már báránycomót ne rendelj, mert már elfogyott szépen, mikor vágásszállítás van. De van ennek egy módja, előbb említettem a németeket, tehát amikor a németeknél jártam, ott azt láttam, hogy olyan úgy működik már ez a vásárlói közösség, hogy szépen dobozolva, házhoz szállítva, zöldség, hús, tejtermék, ezt így szállítja a gazdát. Mi valószínű, hogy az ezeken a pár aranykornás talajok a zöldségtermesztésbe nem fogunk fogni, illetve aki megfeje a szürke marhát, annak azért gratulálok, de hús esetében, vagy hústermék esetében valószínű, hogy hasonlót kell követni, de addig, amíg a zöldséget lehet szállítani, akár egy nyitott platójú teherautón, addig a hús esetében azért komoly követelmények vannak, a 7 Celsius fokos makőmérséklet tartása, tehát ez még a jövő előttünk, de úgy látom, hogy akár a közalapítvány anyagi boldogulása, akár a közalapítvány küldetésének, tehát az egészséges emberi környezet is ebben az élelmiszerbe tartozik, irányába való haladásba ennek bele kell férni. Tehát ha tehetem, inkább ebbe az irányba haladunk, mint a néhány jó barát által tanácsolt irány, hogy a Angus az igazi, vagy a Charolais az igazi, mert mennyivel ezek húsformái vannak. Én akkor csak azt szoktam mondani, hogy hát itt a laborvizsgálat eredménye a Debrecen Egyetemről. Lehet, hogy ez egy kicsit azért minőségbe utoléri mindenképpen. Nem akarom megsérteni a Angus vagy Charolais tenyésztőket, de akár meg is előzi beltartalmi értékbe ezeket a jószágokat.
Eljutottunk ugye a természeti tájgazdálkodáson keresztül az egészséges táplálkozásig. Minden összefügg mindennel, úgy tűnik. Te meg állandóan meg akarsz újulni, és állandóan keresed az utat, hogy amit elkezdtél, az virágozzon. Mindig van valami, amit úgy mondasz, hogy jó, meg azt is, hogy nem jó, de hát aki a természetben dolgozik, annál mindig ez fog történni, nem így van ez?
Ez egy dinamikus rendszer, tehát a mezőgazdaságban, a gazdálkodásban az a szép, hogy nem lehet megunni, mert folyamatosan kihívások elé állítja az embert. Mondjuk egy nagyüzemi csarnokban is vannak kihívások, mert hol ez romlik el, hol az romlik el, de ez a mezőgazdaságban is megvan, hogy hol az egyik gépnek van baja, hol a másiknak, tehát döntetlen rá a meccs. Na de akkor még ott van a természet, tehát itt nincs temperált üzemcsarnok, nincs folyamatos üzem, hanem mindig az adott körülményekhez kell igazodni, és akkor visszatérve a támogatási rendszerre, az a baj, hogy ezt a dinamikus természeti környezetbe folyó ténykedést, ezt egy statikus kritériumrendszer szerint próbálja a támogatási rendszer kezelni, ami azért okoz komoly fejfájás sokszor.
Hát ne fájjon a fejed, hanem dolgozzál, dolgozol is.
Hát dolgozgatom, bár lassan már én is a nyugdíjas kort közelítem, de azért nem tervezem letenni a ásót, kapát, kaszát, ahogy elérem a nyugdíjas kort. Tehát ezt úgy nehéz abba hagyni. Meg kell találni a megfelelő utódokat, ki kell nevelni, ezt a szemletet át kell adni, és akkor talán hamarabb a Jóisten el nem szólít. Az én terveimtől hamarabb, hiszen ember tervez, Isten végez, tartja a mondás.
Elhangzott riportunkban Bodnár Mihályt hallották, a Tiszatáj közalapítvány titkárát Tiszalökről. Az elmúlt héten elkezdtük, most befejezzük beszélgetésünket Hotobágyon Konyhás Istvánnal, a Pusztai Állatpark vezetőjével. Meddig terhelhető a Hortobágy, a környezet? Ugye azért, hogyha elér egy számot, egy létszámot utána, megtelt tábla nem lehet kitenni. Például Szilvásváradon a Szalajka völgyénél is már van, amikor szinte lehetetlen menni az embereknek mozogni. Szóval a környezet terhelést meg kellene fizettetni. Most csúnyát mondtam az embereknek, mert hát ki akar fizetni akkor, amikor kimegy a pusztába a szabadon, de vezetéssel lehet menni. Most be akartam menni ott egy kapun, ami az állatparkba visz ki, nem lehet bemenni, mert ott engedéllyel lehet, tehát a turisták mennek. Ott már az le van zárva, ugye a Przemalszki oldalomat nem láthattam meg most így, de nem ez a jövő, hogy azért vigyázzunk jobban a környezetünkre. Jelentkezzünk be, akkor menjünk oda, amikor van hely.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez a területnek is nagyon jó, meg igazából a kirándulónak is, mert annak nincs értelme, hogy a 3-as metrón utazik heti 5 napot, mert úgy jár dolgozni, hogy a 4-es 6-os villamoson Pesten, és akkor elmész Szilvásváradra, és ugyanazt a tömeget látja. Tehát ez nyilván nem lesz neki kikapcsolódás, nem lesz neki felüdülés. Én úgy gondolom, nagyon jó lehet szabályozni, nyilván az egyik legjobb dolog ez, hogy igen, be kell jelentkezni a programokra. Például itt van nekünk ugye a kenu túránk, 8 kenu van, amivel lehet menni. Ezeket lehet bérelni, bolyonghat egy tanúsvényen, mehet egyedül, átérezheti azt, hogy tényleg milyen egy vadregényes folyón menni. Viszont tilos mindenki másnak kenut hozni ide. Tehát ez a 8 kenu van, ezt kell beosztani. Ezzel gyakorlatilag lekorlátoztuk a kenuk létszámát, illetve a kirándulók létszámát is egyszerre a folyón. Ami, ha azt mondom, hogy de nyilván ezért nem vagyunk mi vállalkozók és cégek, tehát vállalkozóként nyilván nem állok bele, mert ugye vállalkozóként azt mondom, hogy menjen 30 kenu, a többit meg majd még akihoz, még az is fizessen. Nincs vele semmi baj, csak látjuk azért akár a Tiszatavon is, hogy azért van egy határ, amit meg kell húzni. És ugye itt nagyon jó, épp ezért jó ez, hogy nemzeti parkban vagyunk, védett területen vagyunk, tehát itt meg kell érteni azt, hogy itt kap a vendég egy nagyon egyedi, nagyon extra szolgáltatás, tényleg olyat, ami akár egész életére szóló élmény, viszont ehhez az kell, hogy igen, időt, itt van például a hódtúránk, április 20-ától indul október végéig, be van telve minden. Tehát, de ha mi minden napon megyünk a hódokhoz, akkor nem lesz hód. Akkor hosszú távon nem fogja látni annyi ember, mint így, hogy hetente van egy legfeljebb 2 túránk, és ennyi van, ennyivel kell beérni, nekünk is, mert nyilván ugye nekünk is azért ez egyfajta korlátozás, de mi is ugyanúgy korlátozzuk a szolgáltatásainkat, de ugyanígy a szekerezés, vagy épp a vadaspark, amiről szó volt, ugye nem lehet csak a vadasparkos buszokkal bemenni, ott megvan, hogy gyakorlatilag 3-400 embernél egy nap nem tud többbe menni, mert ugye kiszámoljuk, ha a nagy busz megy, 30-an férnek rá, még ha berakják a másik 2 kicsit, akkor is ugye fordul 4-5-6-ot maximum, tehát egy 300 fős létszám az, ami egy nap be tud menni. De cserébe ő tényleg ott bolyong az állatok között, egy nagyon szép helyen, egy erdős fás legelőbe, nem kell egymásba botlani, tehát azon kívül, hogy megnézi a vadlóat, a őstúlkot, farkasokat, ezt-azt, még cserébe azt is megkapja, hogy nem kell egymást taposni azért, hogy láthassa, tehát tényleg kényelmesen tud egy kicsit sétálni, mint egy parkba bolyongani, és ez ugyanígy igaz a pusztai szekerezésre is. Nyilván ennek kicsit másabb az ára, de pont ez a lényeg, hogy ezt fizetik meg az emberek. És én úgy látom, hogy ma egyre inkább szívesebben kifizetnek több pénzt azért, hogy kevesebben legyenek az emberek, vadregényesebb helyre menjenek, és a mondjuk a túravezető az kifejezetten csak vele foglalkozzon, tehát hogy személyre szabottabb legyen, a kis csoportos legyen az élmény.
Azt hiszem az altamirai vagy a leszkói barlangban napi limit 6 fő. Ennyi. De akkor 100 évig még lehet látni. Ha 60-100 lenne, akkor lehet, hogy 2-3 év múlva a széndioxid tökre tenni. No de hát az utolsó kérdésem nekem mindig, hogy vannak a darvaid?
Jól vannak, nagyjából megérkeztek Finnországba. Itt még vannak, ami most érdekes, hogy sikerült két darut úgy szabadon engedni innen Magyarországról, a Madár Kórházból, amik felgyógyultak, és mind a kettőre színes gyűrűt sikerült tenni. Ugye ez egy olyan jó jelölés, amit akár tényleg több száz méterről távcsővel lehet olvasni, és nyomon lehet követni a madarakat. Nyilván még majd most fogják adni a adatokat, hiszen még most engedtük el őket, de azért jó eséllyel ennek elég jó a megkerülési arány, és ugye kíváncsiak leszünk, hogy merre bolyonganak egy öreg, illetve egy fiatal madár van. Nagyjából ugye ott is most fogják kezdeni a költést. Azt lehet mondani, hogy innen a vonuló csapatok már átmentek, egy ilyen 3-5 ezer átnyaraló fiatal egyedek vannak még itt.
Ezek maradnak a kajtárok, vagy pedig majd útnak indulnak? Már akkor is megkezdődött, akkor nem. Akkor itt is tele majd lehetnek, itt is nyaralhatnak, és lehet, hogy költenek. És tudom, tavaly vagy tavaly előtt volt költés, hát hogyha visszaszoknak.
Hát igen, nincs kizárva. Egyrészt ugye azért is, mert a Skandináviából a nagy fészkelő állomány az húzódik lefelé, tehát ugye balti államok már teljesen rendszeres költőnek, nem is ritka költőnek lehet mondani. Lengyelországban is már azért Mazuritóhátság déli részénél tartanak, és az bizony innen már nem egy ilyen nagy távolság. És ugye ez, hogy vannak átnyaralók, ez nyilván, és ahogy enyhébbek a telek, egyre több áttelelő is van. Lehet, hogy a madarászok ezért megköveznének, de nagyjából már majdnem állandó madárnak lehet mondani Magyarországon a darut, hiszen azért mi már láttunk decemberben is, meg még februárban is már darut, tehát az enyhe telek miatt akár át is terelnek, de van, hogy csak ide a földközi tenger széléig mennek le Albániáig, tehát rövidebb az útjuk. Ebből nyilván az lesz, hogy előbb-utóbb, ha van alkalmas terület, akkor egyre több fészkelés is előfordulhat.
Hát akkor neked már nem kell majd Finnországba menni tanulmányozni őket, hanem itt a Hortobágy környékén és a tavak környékén megtalálhatod. Ez majdnem vicc, de hát nem biztos. Azért csak ki fogsz még menni, hogyha már a gyerekek nagyobbak lesznek.
Nyilván, tehát az is érdekes, hogy az itteni állományt, ez mindig is érdekesebb, ugye a kialakuló állományokat vizsgálni, mint egy meglévőt, ha csak az nem kezd el épp összeomlani, de ez a feszély még nem fenyegeti őket. Tehát azért nyilván, hát ez nem kérdés, tehát Finnországba azért jó kimenni mindig egy-két hétre.
Köszönöm, jó egészséget hozzá, meg jó pihenést.
Köszönöm szépen.
Konyhás Istvánt, Hortobágy alpolgármesterét, a Pusztai Állatpark vezetőjét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.